Tehát olvasom Mózes 5. könyve 11. részéből a 12. verset, majd Lukács evangélista Szent Evangéliumából a 10. rész 36-37. verseket, az irgalmas samaritánus történetének az utolsó verseit. Mózes könyvéből így szól hozzánk az ige. Olyan föld ez, amelyre az Úr, a te Istened visel gondot, mindenkor rajta függenek az Úrnak, a te Istenednek szemei, az esztendő kezdetétől az esztendő végéig. Az Új Testamentumot olvasom Jézus szavait. Mit gondolsz-e három közül, ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe esett? Az így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Évek óta a szilveszteri istentiszteletre készülődvén, különösen az utolsó 10 évben újra és újra eszembe ötlött a gondolat, hogy tulajdonképpen hogy is lett ez az ünnep egyházi ünnepé. Hiszen nincs kapcsolatban Jézus Krisztus életével, születésével, szenvedésével, halálával, feltámadásával, Szentlélek kitöltetésével. Tehát az üdv történettel a szilveszter nincs kapcsolat. Azután hogy lehet az, hogyha valaki csak nagyon ritkán jön el a templomba, legalább ez az én benyomásom, de sok lelkésztársaim is azzal meg tudnának ebben erősíteni, akkor két istentisztelet az, amelyen megtelik a templom, a karácsony és a szilveszter. Most is ez a kis templom tele van, pedig nem egyházi ünnepre jöttünk össze, és én ezt teológiailag nem tudnám megmagyarázni, hogy hogy alakult ki, hiszen elég régi időre tekinthetek szolgálatban vissza, egész fiatal lelkész vagy káplán koromban Rákospalotán meg ahol szolgáltam, még ez így nem. Gondolkoztam, hogy hogy vált ez egyházi ünnepé. Hogy lett ez olyan nagy ünnep, hogy ilyenkor karácsonyi gyülekezet jön össze, mi pedig megterítjük az Úr asztalát. Én azt hiszem, testvérek, lehet, hogy tévedek, valaki jobbra tanít, ám tanítson jobbra, szívesen elfogadom. Én azt hiszem, lélektani szempontból tudom csak megközelíteni. Tudnélik, ez a nap az, amikor legyen bár valaki hívő, vagy kevésbé az, vagy éppen csak a pezsgő poharat fölemelve emel napon, akarattal, akaratlanul, de emlékezik. Valahogy visszatekint, ki Bibliával a kezébe, kimondom valami italos pohárral a kezébe, de akár akarja, akár nem emlékeznie kell. Lehet, hogy vannak, akik ezt elnyomják magukba valahogy. Lehet, hogy bezárkóznak magányosan, és könnyekbe temetik egy kicsit ezt a napot, vagy éppen befelé is írnak. Vannak, akik italba temetik ezt a napot, hogy ne kelljen gondolkozniok, pedig mégis teszik. Merem állítani, hogy szilveszterkor lehetetlen nem visszanézni, és arra gondolni, hittel vagy hit nélkül, hogy mi tűnt el az életünkből, vagy ki tűnt el az életünkből. Mit vitt el, vagy mit hozott, és egy kicsit riadtan előre nézni, hogy ugyan ki tűnik el, vagy mi tűnik el, vagy mit hoz, vagy kit hoz az új esztendő. Azt hiszem, ez az a nap, ez az az este, ami úgy egyé teszi az embert, még azokat is, akiknek a számára már üres az ég, és e kozmosz árva Isten nélküli gyermekeinek vélik magukat, egy kicsit riadtan néznek az égre, vagy a sötétre, vagy keresnek meg egy csillagot, ha megtalálják, vagy látják. Vagy néznek éppen egy meggyújtott csillagszóróba. Vagy mi, akik úgy hisszük, ahogy még hitte Mózes, oly szép ez az ige, engedtessék meg, hogy újra elolvassam, olyan földet, amelyre az Úr a te Istened visel gondot. Mindenkor rajta függenek az Úrnak szemei, a te Istenednek szemei, az esztendő kezdetétől, az esztendő végéig. Mi így hisszük, hogy Isten tekintete alatt emberi beszéd, Isten tudatába élve, Isten lényébe élve, hiszen Isten alakú ez a világ minden. Éltük le ezt az évet, és nézzünk a jövő elé. Én azt hiszem, hogy valahogy ez hoz ilyenkor bennünket össze, és talán hoz ide, vagy hozott ide, hála Istennek egy-két testvéremet, vagy testvérünket, akik ebben az évben talán az év utolsó napján először vannak ebben a kicsi templomban. Mert vissza kell nézni, akár akarjuk, akár nem is előre kell tekinteni. Akár akarjuk, akár nem. Ha már pedig kell, mert kell, lélektani tényezt, testvérek, lehetetlen nem tenni, akkor tegyük jól, és így együtt, testvéri szívvel, testvéri módon. Haladjak valamit tovább a kedves gyülekezetnek, én is valahol olvastam, hát már egy időben az ember nem emlékszik, mit hol olvasott, hogy enyém-e, vagy mástól olvastam, de azt hiszem valahol olvastam, hogy volt egy lelkész, aki a temploma, vagy a kis gyülekezeti terme belső falára, egy táblára kiírta, hogy ahhoz, hogy valaki Isten ma élő tanítványa legyen, keresztény vagy keresztény, hadd mondjam inkább így, hogy kikerülvén ezt a megkülönböztető T-betűt, vagy T-betűt, hogy Krisztus követője legyen, ahhoz 10 dolgot kell megcselekednie, 10 dologhoz kell ragaszkodnia, mégpedig a következő 10-hez, és sorjázta: szeress, szolgálj, szabadon, aztán így folytatta. Aki ezt a hármat megcselekedte, a következő hetet már el is hagyhatja. Erre úgy rácsodálkoztam első pillanatban, hogy valóban így van-e. Azután úgy eszembe jutott az irgalmas samaritánus története, hogy hát ha Jézus jóvá hagyja ebbe a tündöklő, csodálatos példázatba ezt, akkor ez így van. Akkor jól értette az, aki ezt kiírta, hiszen a következő hét már ebből a háromból fakad, a szeretet szolgálatának a szabadságából, hadd mondjam ki egy mondatban, a többi már ebből fakad. Hogy próbáljam én ezt most, ezt a csodálatos példázatra, ezt a három szót lefordítani, hát Jézus mondta, nem ezt cselekedte az irgalmas samaritán. Először is megdöbbentő módon szeretett. Hát testvérek, az ellenség szereteténél nagyobb szeretet nincs. Aki az ellenségét tudja szeretni, az a legnagyobb szeretet. Egy kicsit meghökkentő módon erre tanítgat bennünket Jézus Krisztus is. Még arra is kér a galileai hegyen, hogy imádkozzunk érettük, és szeressétek ellenségeiteket. Hát nem ezt tett? Hiszen a samaritánusok voltak a legközelebbi, sőt a zsidókkal együtt élő ellenségek a zsidók számára. Mondjam így, hogy a legelső antiszemiták a samaritánusok voltak. Meg tudták volna egymást ölni egy kanálban. Nem térek ki most rá, hogy miért, mert mind a kettő szémita volt, sőt, izraelita. No, csak annyit azért, hogy amikor a babiloni fogságba hurcolták egy 4 nap nagy részét, akkor a samáriaiakat nem vitték el. Ezt soha nem tudta. A fogságból visszajött nép a samáriaiaknak megbocsátani, hogy azok addig jól éltek, nem kellett fogságba menni. Sőt, talán meg is gazdagodtak, többieknek meg nagyon sokat kellett szenvedni. No, innen fakadt a gyűlölet, és ez apáról fiúra szállt, és az irgalmas samaritánus megáll, mert a szeretet számára nem érzelem csupán, és itt jön a második, hanem cselekedet. Úgy szereti, hogy megáll, fölibe hajol, és teszi, amit tőle telik, előveszi a borát és olaját, és azzal fertőtleníti az ellenségesebbet. Nem adja ki bérbe. Megtehette volna, hogy rögtön tüstént ő is tovább megy, mint az a két szolgája az úrnak, előtte a pap meg a lévita, mentségükre mondva, rohantak istentiszteletre, számukra az fontosabb volt, meg ha hozzányúlnak, 7 napig nem végezhetik a liturgiát, de ő megáll, nem adja ki bérbe őket, lemehetett volna, mint említettem volt, már előre abba a vendégfogadóházba, egy arannyal többet tesz le az asztalra, és azt mondja, hogy mint ahogy mi szoktuk, hívjuk a mentőket, menjetek ki, ott fekszik egy ember, de öten menjetek ki, mert elég veszélyes az út, én minden költséget kifizetek, aztán itt ápoljátok, majd megnézem. Ezt is megtehettem. És még ez is nagy dolog lett volna, hiszen azok is elmentek, akik mellette elmentek a vendégfogadóház előtt, hogy beszólnak, hogy jöjjetek, ott fekszik vérében egy ember. Ő még erre se vár, megáll, fölibe hajol, cselekszik. Ha valaki azt kérdezné, illik már egy idős embernek nagyon summázva megmondani, hogy mi a krisztusi evangéliumi szeretet, akkor azt mondanám én. Valaki mellett megállni, aki mellett meg kell állni. Valaki fölibe odahajolni, aki fölébe oda kell hajolni, hiszen sikolt a szeme, hajolj fölé, ne hagyj egyet. És valamit tenni kell, ami tőlünk telik. Olykor nagyon kevés, de az a nagyon kevés, olykor döbbenetesen sok tud lenni.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.